Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Koppányi Gergőt köszöntjük nagyon nagy szeretettel ismét köreinkben.
Sziasztok!
A hivatalos megnevezéssel vagyok picit csak bajban olyan szempontból, hogy nem tudom, hogy a scoutot érdemes egyáltalán fordítani most már magyarra. Mert eddig ugye hajlamosak voltunk azt mondani, hogy játékos megfigyelő, de azért szerintem, aki kicsit mélyebben belássa magát úgy amblok a modern labdarúgásba, meg a labdarúgó klubok működésébe, azok azért tudják azt is, hogy ez messze nem csak arról szól, már hogy játékosokat figyeltek meg.
Szerintem nincs gond egyébként a fordítással, jó picit könnyebb kimondani, meg rövidebb, hogy scout. Én a játékos megfigyelőt azért szoktam használni. Persze ez egy szerteágazó munkakör, egyáltalán nem csak arról szól, hogy én ülök a gép előtt és nézem a játékosokat, vagy a statisztikai adatokat bújom, összehasonlítom a különböző jelölteket. Nyilván fel kell venni ügynökökkel is a kapcsolatot akár, tehát a tárgyalási folyamatokban vagy előkészítésben is segítkezni kell, elég szerte ágazó, de azért mégis a központban az van, hogy te játékosokat figyelsz meg és ajánlasz utána.
Ugye teszed mindezt most már a Honvéd alkalmazásában.
Ez így van.
És ez mekkora változás jelentett neked az életedben?
Olyan hatalmas változást ahhoz képest, ami az elmúlt két évben volt, nem nagyon jelentett, mert ugye én 2018 tavaszától a Vidinél voltam, ugyanilyen szerepkörben, de az a munkakör az áprilisban véget ért, én ott felmondtam, és körülbelül egy hónapra rá érkezett Urbány Istvánnak a megkeresése, akivel mondhatom nyugodtan, hogy nagyon jó a kapcsolatunk. Az elmúlt egy-két évben nagyon sokat beszélgettünk a játékos megfigyelés és a játékosok kiválasztásáról, keretalakításról. Ugye ő Amerikában a Kansasnél kifejezetten egy ilyen talent identification, nem tudom, igazgató vagy valami hasonló szerepköre volt, tehát ott a tehetségek kiválasztását bízták rá.
X-faktor.
Igen. Van Magyarországon most egy Talent X nevű sorozat, ami ehhez kapcsolódik. Az...
De futball lesz?
Igen, futball, de pontosan nem tudom a részleteit. Azt szoktuk viccesen X-faktornak hívni. Szóval Urbány István kért meg, hogy csatlakozzak a játékos megfigyelői részleghez, és én ezt nagyon-nagy örömmel fogadtam el ezt a felkérést, úgyhogy július óta, tehát már több mint egy hónapja Honvédnak vagyok a játékos megfigyelője.
Honvéd szurkoló lettél?
Természetesen.
Mindig ilyenkor érkezik el az, hogy gyerekkori álmom vált valóra.
Igen, az...
Amikor én még Loki szurkoló voltam, úgy de rossz ezt így kimondani, de sose vettük azért nagyon komolyan magunkat, és Budapesten rendezték ugye az Európa Liga, meg BL meccseket, amikor már Zolá Gábor utcai stadion nem volt megfelelő az UEFA előírásainak, akkor... felbuszoztattak minket Pestre, majd hazafelé is nyilván, és ott elképesztően részeg, nagyon hányásszagú ülések között kellett, és emberek között
kellett. Még az ülések is részegek voltak?
Igen, hazajönni. Éreztem, hogy ezt le fogod csapni. És ott kérdezte meg az egyik haverom, mikor már látta rajtam, hogy ezt a túrát így visszafele nagyon nem zárom a szívembe, hogy Geri, te meghalnál a Lokiért? Arra se tudtam őszintén azt mondani, hogy igen, most persze a Honvédnek nagyon szurkolok, de hogy tőzsgyökeres Honvéd szurkoló legyek, az még azért szerintem pár hónap.
Amikor legutóbb nálunk voltál, akkor nem beszélhettél arról sem, hogy egyáltalán hol dolgozol. Most nem tudom, hogy meddig mehetsz el itt a részleteket illetően, de...
A közeli falig.
De az egyébként, mi volt az indok annak, hogy egyáltalán a klubot sem nevezhetted meg, azt tudjuk?
Őszintén szólva, nem nagyon forszíroztam egy idő után
ezt. Világos, csak hogy ez miért titok? Tehát, hogy ez valamilyen ipari kémkedésre adna...
Nem tudom,
lehetőség.
Figyelsz, ha dolgozott a Vidinél?
Nem, csak tényleg ezért próbálom megfejteni, mert én úgy tudom, hogy ez a külföldön például a scoutok neve az, hogyha most felkutatsz.
Megnézd a futballmenedzsert.
Hát igen, de hogyha felkutatsz egy
jó, akármilyen... az nem mindig a legkorszerűbb egyébként, vagy a legjobban frissített, akik ott vannak.
Igen, viszont rá tudsz találni jó, arra, hogy milyen scout hálózattal dolgoznak, és mondjuk akár még a részfeladatokat megoldó embereket is meg tudod onnan nevezni, találni.
Nézd, ez nyilván nem az én döntésem volt.
Tudom, csak mondd el a mások rossz döntését, hogy miért van.
Azt nem szívesen mondanám, meg most nem, nyilván nem viszont... szeretnék én semmiatt.
Hasonló témába vágó dolog, hogy arra viszont kíváncsi lennék tényleg, hogy mennyire változott neked a megítélésed a magyar futball működésével kapcsolatban, amióta mélyebben belelátsz, meg nem tudom, hogy mennyire látsz arra rá, hogy mennyire változott egyáltalán ez a legfelsőbb szinte, mert akárhogy is azért karcolgatjuk most már európai kupáknak a csoportköreit néha.
Én szerintem az, hogy klubok most már feladatuknak érzik, hogy a játékos megfigyelő részleget azt fejlesszék, akár mennyiségben is. Most a minőséget azért nem mondom, mert engem is felvettek, magamat nem dicsérjem, de ez alapján én azt tudom mondani, hogy van affinitás arra, hogy picit a nyugat-európai klubmodelleket átvegyék. Most ha csak a Honvédról beszélek, akkor nyilván tudjuk, hogy a közelmúltban volt egy tulajdonosváltás, tavasszal érkezett egy új sportigazgató, egy hónapja érkezett Bódog Tamás új vezetőedző, régi új stábbal, tehát én azt tudom mondani, hogy a Honvéd az biztos, hogy fejlődni akar, és nem megragadni abban a magyar közegben, amit sokan lenéznek meg, ami mondjuk az elmúlt 10-20 évben jellemző volt.
Abban most már belelát szerintem elég mélyen ebbe a struktúraépítésbe, vagy abba, amit most is emlegettél itt akár a Honvéddal kapcsolatban, hogyha te mondjuk ilyen futballmenedzser játék szerűen föl kéne, hogy építs egy klubot, úgyhogy azért nagyjából nyújtózkodhatsz hosszú a takaró viszonylag, akkor mondjuk mi lenne az egy első és legfontosabb szempont, amit a szakmai munka, szakmai stáb felépítésénél figyelembe vennél, vagy amit mondjuk a fókuszba helyeznél?
Nyilván most én egy edzői stábot biztos, hogy nem tudnék jól megítélni, hiszen erre még nem is annyira látok rá.
Bocsánat, edzői scoutolás van Magyarországon?
Már hogy az edző scoutol?
Nem, hogy az edzőt scoutolják.
Hát ez tulajdonképpen azért...
Szűk eléggé jobb. Hozzá a piac, nem mondjuk.
Igen, de például én úgy tudom, hogy csak hogy egy közelebbi piacot emlegessek, úgy tudom, hogy például Romániában ott konkrétan van a nagyobb kluboknál, tehát hogy oda nem visznek úgy edzőt sehova, hogy mondjuk őt nem figyelték meg többször, akár viselkedésben, akár jellemében, akár...
Ez szerintem NB1-ben, vagy NB1 felsőházban biztos, hogy megfigyelhető. Ha most belegondolunk abba, hogy a Rebrov hogy került a Ferencvároshoz, ha jól emlékszem, a sajtótájékoztatón ott többször elmondták, hogy nagyon utána jártak, nyilván nem a játékos pályafutásának, mert az viszonylag jobban szem előtt volt, tehát biztos, hogy jó pár kört futtatnak, mielőtt egy edzőre ráböknek. Azért nagyon komoly felelősséget adnak a trénereknek. Az, hogy utána ő hogy választja meg a stábot, az már tényleg megegyezés kérdése, és abban biztos, hogy nem lesz egységes álláspont egy klubnál sem, de az biztos, hogy NB1 felsőházi kluboknál az edző kiválasztása az alap. És az biztos, hogy nem csak kihúzzák egy kalapból, mert hogy nem tudom, milyen vetésforgószerűen. Ugye ez a vád azért gyakran éri az NB1-et, hogy ilyen vetésforgószerűen váltogatják egymást az edzők, de szerintem azok a klubok, amelyek adnak magukra, vagy tényleg fejlődni akarnak, nem kerülhetik meg azt, hogy komolyan megcastingolják ezt a posztot is.
És akkor ez a legfontosabb, hogy a vezetőedzőt és a stábját jól válasszák ki egy klubnál?
Hát az nyilván nagyon fontos, de azt kezdtem volna elmondani, hogy én ebbe annyira nem biztos, hogy jól tudnék dönteni. Ami biztos, és amire rálátok, hogy a játékos megfigyelő és a játékos kiválasztási részleget azt nagyon intenzíven kell tartani. Ugyanis a legtöbb információt az ilyen kis szorgos hangyák, mint én, tudják aztán a döntés előkészítés végén odaadni a tulajdonosnak vagy a sportigazgatónak. Tehát én ezt a részleget, persze most kicsit magam fejjel hajlik a kezem, de ezt a részleget tartanám a legfontosabbnak, amit jól meg kell alapozni, ha egy hosszú távon jól működő és tényleg fejlődő klubot akarunk létrehozni.
No, de elsősorban, akik nyilván szokták hallgatni vagy látni az adásainkat, pontosan tudják, hogy alapvetően azért a nemzetközi futballról szoktunk beszélgetni, és azért erre is van Gergőnek erőteljes rálátása, hiszen ugye hétről hétre hallhatnak téged a Spieler TV La Liga közvetítéseiben, és spanyol csapatról is lesz szó természetesen itt a továbbiakban, és akár lehet, hogy bele is vethetjük magunkat a mélyébe, mert az biztos, hogy az egyik, hanem a legérdekesebb párharc, ami ránk vár itt az újrainduló Bajnokok Ligájában, az a Real Madrid és a Manchester City találkozója lesz majd. Én nagyon... pár hát, amikor megvolt a sorsolás, ugye abban a videóban, amit ezzel kapcsolatban készítettem, azt mondtam, hogy én azt se tartom elképzelhetetlennek, hogy a Real Madrid nyerje meg a Bajnokok Ligáját, sőt, odáig mentem, hogy végrehajzolgatva itt a saját kis brekitemet, őket tettem végül is oda, és ugye már ezen nagyon sokan mosolyogtak, hogy de hát ugye a City elleni párharcot is hátrányból kezdik. Mennyire osztod az optimizmusomat?
Szerintem egyébként lehet alapja annak, amit te itt felvázoltál, de azért több dolog szól ellene. Ami mellette szól, hogy nem tudom, hogyan csinálja Zidane, hogy nem bukik BL párharcokat ugye edzőként, tehát amióta edző nem esett ki még Bajnokok Ligája tavaszi szakaszban, döntőket meg tudjuk, hogy viszonylag jó százalékkal nyeregette meg, és amikor nagyon fontos meccsek vannak, és úgynevezett döntőnek nevezik a soron következő összecsapást, azt mindent behúzza. Tehát, hogy most nézzük meg, 2 pont hátrány volt a spanyol bajnokságban a leállás pillanatában, a Barcelonával szemben, és akkor azt mondták, hogy jó, rendben, újra kezdjük, 11 döntő.
Az Ajax szerint tavaly ez nem vele volt már?
Nem. Az Ajax szerint, nem, hát a Solarit akkor rúgták ki.
Ja, igen. Ajax, aha, Ajax igen, 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 jó.
Hogy ő kiesett a kupából a Barca ellen, és igen. Az Ajax ellen.
Olyan tehát régen ő... volt már, hogy ki emlékszik arra.
Most egy pici zavarba hoztam, el kellett
csak gondolkodnom. Tényleg nem voltam már biztos benne, hogy pontosan mikor volt ez a váltás.
És megakasztottál, nem tudom, mi volt a gondolatom.
Többször azért ellene, mint mellett. De nem szokott
Zidane ja, igen, hogy a 11 döntő, és tulajdonképpen a 11-et is meg kellett volna nyerni az utolsó fordulóban a Leganes ellen, akkor azt is megnyerték volna. Na most lehengerlően nem játszik a Real Madrid, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Zidane egy nyugalmat hozott a Real Madridhoz, ami egyébként a modernkori Real Madridban mindig nagyon jó omen volt. Tehát amikor ilyen nagyon zaklatott volt a klub körül a helyzet, akár Mourinho, akár Del Bosque kinevezése előtt, akkor mindig egy olyan szakember kellett, aki mentálisan lenyugtatja ezt a csapatot, és Zidane erre elképesztően tökéletesen alkalmas. Talán a legnagyobb szkíje ez. Mert ugye az ő megítélésében mindig van valami szájhúzogatás, hogy jó, de a bírók, jó, de hát végül szerencséje is de volt, ez, jó, ez de hát a Barca megítélése. Most nem olyan jó.
Ez a Real Madridé, nem? Tehát, hogy ez nem feltétlenül Zidane-ról szól.
70 rúgott góllal nyerték most a bajnokságot. Tehát, ha Fabio Capello lenne az edző, akkor már nem ő lenne az edző. Tehát ő rendbe rakta teljesen a védekezést, alig kaptak gólt, és ehhez nem csak Courtois javuló formája kellett, de úgy tűnik, hogy könnyedén nyerik a meccseket, de mindig nagyon szoros különbséggel.
Ha már említetted itt ezt az összeálló védekezést, ebből nyilvánvalóan, hogy hiányozni fog Sergio Ramos majd ezen a meccsen, hiányozni fog?
Hát persze.
Hogyan? Meg hát a persze. Csapatból, nem? Tehát meg mondjuk Éder Militáról kiderült az, hogy ő mondjuk tökéletes helyettes tud lenni akár egy meccsre is?
Én azt láttam, hogy a Bilbao és talán az Alaves ellen játszotta végig a meccseket Militao, hogy most tavasszal, tehát az újrakezdés óta megbízhatóbb. Ősszel azért voltak olyan meccsei, amikor nem mondtam volna ezt.
Hát PSG elleni 0-3 például.
De De Ramos ezekre a meccsekre van kitalálva. Tehát ki, ha nem ő. Azt tudjuk, hogy most nagyon gólerős is volt, persze ismerjük a kirongyolásait, meg a védekezésben a hibáit, néha felelőtlen, az, hogy kinek mennyire szimpatikus, azt nagyjából tudjuk, ezt talán most tegyük ki zárójelbe, de ő az a játékos, aki az ilyen párharcokat meg tudja fogni, és meg tudja fordítani, akár a védelem szemszögéből nézve, viszont hát ugye a Reálnak támadni kell, meg minimum kettőt be kéne szórni, és az azért nem lesz annyira egyszerű feladat.
Még annyit Ramoshoz, hogy azt tudjuk, vagy sejtjük, hogy ki fogja helyettesíteni őt a védelemben, de van rajta kívül olyan vezér a csapatnak, aki ugyanúgy mondjuk motiválni, hangolni tudja a többieket, ahogyan azt ő megteszi?
Ha testbeszédben annyira nem is, de én most mindenképp azt mondanám ezután a szezon után, hogy Benzema felnőtt ehhez a feladathoz. Tehát amikor Cristiano Ronaldo elment a Reálnál, azt mondták, hogy jó, hát kész, elment évenként 2000 gól, ezt Benzema nem fogja tudni hozni. Na most Benzema mind a mellett, hogy a támadósorban rengeteg kulcspaszt oszt ki, elképesztően megnőtt a góljainak a száma is. És ez nem csak a tavalyi félre sikerült Reál szezonban volt elmondható, hanem idén talán még emelt is ezen a szinten. Tehát ő rajta nyilván nem fogod soha azt látni, mint Ramoson. Mindig azért kritizálták, hogy Bamba unott fejű, nem is érdekli a meccs. Tehát ha testbeszédben nem is, de játékban ő szerintem mindenképp ez a játékos lehet. Meg ugye Casemiro a középpályán.
Mennyire van felpörögve, ha egyáltalán a Manchester City ezelőtt a párharc előtt, mert nekik ugye itt a szezon utolsó szakaszának olyan nagyon sok tétje már nem volt, ami a bajnokságot illeti. Az FA Kupa elődöntőben meg azért csak elszenvedtek egy olyan vereséget, ami nem volt kellemes.
Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy meg ki kell emelni, hogy az Arsenal az egy nagyon jól felkészített csapat volt, és ezt az Arsenalt tudta mondjuk úgy a kapujához szegezni a teljes második félidőben a Manchester City, ami a Chelsea-nek nem sikerült a döntőben például. Úgyhogy nem feltétlenül csak negatív dolgokat emelnék ki abból az FA Kupa elődöntőből. Én azt hiszem, hogy Guardiola meg az ő szakmai stábja nagyon pontosan tudja, hogy hogyan kell mondjuk formát élesíteni egy ilyen helyzetben is, akár amikor egy viszonylag ilyen steril körülmények közül érkezik egy csapat. Én inkább ezt a párharcot, azt onnan fognám meg, és aztán lehet, hogy ebben Geri nem értesz egyet teljesen, hogy hiába mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten, vagy hát nem is valamilyen szinten, a Barcelona is egy ilyen Guardiola gyökerű csapat, de az a Barcelona, ez szerintem nagyon sokat formálódott azóta, hogy az ő filozófiáját ott egy az egyben fellelhettük, és a Manchester City-t is most már egy kicsit más irányba vitte Guardiola, mint amilyen az akkori Barcelonája volt. Én azt hiszem, hogy ilyen típusú, meg ilyen futballt játszó csapattal, mint a Manchester City, a Real Madrid egész évben nem találkozik. És ez lehet egy nagyon fontos kulcsa ennek a meccsnek, mert olyan focit játszó csapattal, mint amilyen a Real Madrid, olyannal a City sokat találkozik. És emiatt én azt gondolom, hogyha valamerre billennie kell itt a mérleg nyelvének, hogyha most itt az esélyességet nézzük, akkor ezért mondanám a City-t esélyesebbnek. Aztán lehet, hogy Zidane kitalál valami olyat, amit most itt senki nem gondol, mert szerintem azért vannak alapvetően nagyon jó ötletei itt meccs, meg taktikai téren, de szerintem ez egy hátrány a Madridnak.
Bocsánat, két ponton kapaszkodnék bele abba, amit Tibi mondott. Az egyik, hogy valószínűleg a Real Madrid nem is találkozik olyan minőségi csapattal, mint amilyen ez a Manchester City az egész szezonban, amikor ez a Manchester City 100%-os. Ebben nem vagyok biztos, hogy hány százalékon fog pörögni majd ez a Manchester City. És ugyanez fordítva is igaz, hogy valóban találkozik ilyen stílusú csapatokkal ugye a Manchester City az angol bajnokságban, de azért az a szint, ahová ez a Real Madrid jutott ebből a szempontból is ebben a szezonban, lehet, hogy azt azért nem nagyon érik el Angliában azok a csapatok, akik így játszanak.
Az biztos, hogy a Realnak nincsenek ilyen nehéz feladatai a spanyol bajnokságban. A Barcelona persze most Setién kinevezése óta megint brutálisan megnőtt a labdabirtoklás, tulajdonképpen azzal védekeznek, tehát ez visszanyúlt valamennyire a guardiolai gyökerekhez, de azért tényleg nem, ezzel a futballal nem találkozik a Real Madrid. Ha most esélyességet vázoltál itt fel, ha pro-kontra listát vennénk, akkor én is sokkal több dolgot tudnék felírni a City továbbjutása mellett érvként. Én azt gondolom, hogy mivel ők is gyakorlatilag úgy végigjátszhatták a Premier League hátralévő meccseit, hogy igazán nagy tét nélkül.
Erre készülhettek gyakorlatilag.
Erre nyugodtan készülhettek, viszont az egyetlen igazán komoly meccsük, komoly tétmeccsük mondjuk az FA kupában, az meg nem igazán sikerült, és azt is láttuk, hogy az Arsenal mivel operált, egészen brutális letámadással, tehát akár 4-5-6 ember is ott volt a 16-os körül. Én abban nem vagyok biztos, hogy a Real Madrid ezt akár egy fél időn keresztül is tudná, vagy akarná alkalmazni. Tehát én egy picit óvatoskodó első fél időre számítok, aztán lehet tényleg, hogy kisikerül belőle az, hogy végigrohanják a felek az egészet. De ha azt vesszük az Arsenal City meccs alapján, hogy ezzel leginkább zavarba hozható a City, akkor nem tudom, hogy ez a Real Madrid mennyire van erre készen.
Hát bocsánat, csak annyi, hogy ha én azt hiszem, de aztán lehet, hogy itt majd pár napon belül erre rácáfolnak a srácok, hogyha a Real Madrid azt megengedi a Citynek, hogy azzal a mondjuk egy 8-as felállt fallal, mint amit egyébként sokszor ilyen kézilabda-szerűen látunk tőlük, hogy De Bruyne lövi be erősen ezeket a labdákat középre, és arra azért folyamatosan vannak érkezők. Tehát, hogyha hagyja ezt a jelenlétet a Real Madrid a Citynek mondjuk közel a kapujához, akkor ebből nem jöhet ki jól. Vagy legalábbis nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ebből jól jön ki. Főleg egyébként Ramos nélkül is itt ebben van szerintem óriási szerepe annak, hogy mit választ a Madrid. Én azt hiszem, hogy tényleg itt, amit te is mondtál, hogy Ramosról sok rosszat el lehet mondani, annak, aki mondjuk nem feltétlenül jó akarója, de amiben szerintem ő a legnagyobb világklasszis, hogyha ő ott van a pályán, akkor a körülötte játszóknak a hiba százaléka az sokkal lejjebb van, mint egyébként.
Az biztos. Még ha az övé kicsit
lejjebb. Ez így van. De hogy ezzel mondjuk szerintem sokkal inkább minimalizálja az egyéni hibák lehetőségét másoktól.
Meg ha belegondolsz, Militao ilyen komoly tétmeccset játszott már?
Jó, ez egy jó Porto Benfica.
Oké. Okay.
Jó, nyilván nem.
Hát Porto-Róma játszott tavaly.
Jaja, persze. Akkor rendben van.
Hát az ugyanebben a fázisban volt.
Igen.
Ugyanúgy azért, BL negyedben te járt érte.
Jó, most nyilván presztízs meg az ellenfél minősége. Ja, jaj, most akkor a Rómába martam bele? Jó, mindegy. Szóval nekem is vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy Militao hogy tudja abszolválni ezt a helyettesítést. Nekem nagyon felemás az ő szezonja. Nyilvánvaló volt egyébként az, hogy ebben a szezonban nem kell neki alapemberré válnia, hiszen Ramos még nincs kiöregedve, ha láttunk róla ilyen edzésfotókat, ahol úgy néz ki, mint egy K1-es, akkor meg pláne ez igaz.
Hát, Varán megélete egyik legjobb szezonját futotta.
Varán gyakorlatilag jobb védő is lehet idővel szerintem, mint Ramos, ha ő még jó pár évig ott marad a Reálnál, mert ő sokkal megbízhatóbb egyébként hátul. Hogy vezérként érhet-e hasonló szintre, az mondjuk már is
kérdés. Mindig azért eszembe, biztos láttátok, vagy sokan látták, amikor a franciák megnyerték a világbajnoki címet, és akkor Pogba ott ilyen egészen idióta módon ütött valami dobot a zöldözőben, és akkor mindenkire ráaggatott valami jelzőt, és hogy Champions League varant, és azt ütött. Akkor már megvoltak a BL győzelmek, és neki ez az állandó jelző jutott Pogbától.
Abszolút
nem rossz, igen.
Beszéljünk akkor viszont a másik spanyol csapatról is, már csak azért is, mert egy olasz csapattal fognak találkozni, ugye a Barcelona-Nápolival játszik majd egy-egyes első meccset követően. Inkább érzemesésnek nyilván a Barcelona alapvetően ezen a találkozón, meg ámblog ennek köszönhető, hogy nyilván a párharcban is, de azért itt is lehet szerintem kételkedni azzal kapcsolatban, amit láttunk a Barcelona Szetjén irányítása alatt, hogy elég lesz-e. Nem is feltétlenül egyébként ebben a párharcban a továbbjutásra, ez is lehet egy érdekes kérdés, de aztán meg hosszú távon pláne.
Aztán szerintem ezzel talán megindítom a te gondolataidat is jobban. Soha nem gondoltam volna, hogy azt el fogom mondani egyszer egy ilyen helyzetben.
Hogy a Napoli esélyesebb.
Nem azt, hanem hogy...
Azt hittem ez jön.
Nem, hanem hogy Gattuso futballját sokkal jobban megtanulta a Napoli, mint amennyire Setiénét a Barcelona.
Nem nagyon tudok vitatkozni.
Meg akarta tanulni Setién futballját a Barcelona?
Ez egy nagyon jó kérdés szerintem. Mennyire volt az sanszos, amit egyébként lehetett itt ott olvasni, hogy már ennek a BL párharcnak sem belemennek neki?
Ugye már az is nagyon kapkodó döntés volt, hogy Valverdét szezon közben rúgták ki. Ha valamikor ki lehetett volna, persze az is furcsa lehetett volna, mert csak egy bajnoki cím után, de ugye megint egy három gólos előnyről történő kiesés, és egy elbukott kupadöntő a Valencia ellen, az lett volna egy optimális pillanat ahhoz, hogy köszönjük Valverde érdemei elismerése mellett. Most ehhez képest ugye az Espanyol ellen volt egy 2-2-es barcelonai derbi, és utána köszönték meg az ő munkáját. Nem lehet egyszerűen kihagyni ebből az egyenletből az egyre durvuló vezetőválságot a Barcelonánál, ami most már tényleg nem ilyen hetek, hónapok távlatában mérhető, hanem évekre visszamenőleg, és Rozeltől kezdődik. Ez gyakorlatilag most már szerintem oda csúcsosodik ki, hogy ha bármilyen igazolást végrehajt a Barcelona vezetősége, vagy ez a részlege, azt nagyon nem fogadja el az öltöző, az új igazolást. Ha egy új edzőt, új stábot oda raknak, hát azt pláne nem fogadja el, főképpen a kemény mag, tehát nonverbális kommunikáció, veszőparipán. Azon nem kell semmit magyarázni, hogy ott van egy ivószünet, és akkor a másodedző oda megy Messihez, hogy de csak eddig jut, mert Messi meglátja, hogy közeledik, úristen, ez ide jön. És inkább elmegy a kezdőkör irányába, csak beszélgetni ne kelljen ezzel az emberrel. Tehát azért ebből nagyon sok mindent ki lehet olvasni, meg persze a pályán is ki lehet olvasni, hogy mikor láttunk utoljára jó Barcelona meccset. Vagy jól játszó Barcelonát. Gördülékenyen játszó Barcelonát.
Szerintem azért Valverdének is jobb pillanatai.
Persze, de ha azt mondom, hogy a szezonban volt három ilyen meccse, akkor szerintem nagyon nem is becsülöm alá. És hát így nekivágni egy ilyen minitornának, meg olyan kemény ellenfelek, akik jöhetnek a BL-ben, az nagyon nehéz. Tehát én is azt mondom, amit Ádi nagyjából, hogy ezt a feladatot azért persze meg lehet oldani, pláne, hogy hazai pályán elég erős, meg jó statisztikája van a Barcelonának, nem is olyan rettenetes az eredmény, amiről várják ezt a visszavágót, de hogy utána ez a Barcelona végigvigyen BL döntői győzelemig egy ilyen sorozatot, azt én nagyon furcsának vagy meglepőnek találnám.
Nápolyi oldalról mennyire kezelik optimistán ezt a párharcot? Olasz oldalról optimistán kezelik. Szerintem a nápolyiak azok sokkal óvatosabbak, mármint hogy itt a klubtól érkező nyilatkozatok kapcsán. Azért van ez a kis ellentmondás szerintem, mert a Nápoli elég meggyőző volt, itt főleg az újraindulás utáni időszakban, és itt nem a kupa győzelem miatt csak, mert az azért egy elég szomorú produkcióval jött össze, utána nagyon jó meccseket játszott a csapat, csak iszonyatosan kilúgozódott a végére, tehát hogy nem tudom, láttátok-e azt az esetet, amiben Insigne belesérült. Ugye egy nagyon minimális kontakt volt, egy lövés helyzetén, egy kitámasztás volt az, aminél összerogyott, és igazi fáradásos, tehát ez amikor látod, hogy attól esik össze, és volt egy tök érdekes jelenet, Juhárt Tomi hívta föl rá a figyelmet, hogy nem tudta, hogy hova kapjon. Tehát, hogy annyi mindene fájt, hogy tényleg térde, combja, mindene, és iszonyatosan kivannak ezek a játékosok. Azért ott az a 2 hét plusz szünet, ami regenerációra megvolt a spanyol csapatoknak. Nem biztos, hogy ideális, hogy ennyire kiveszed a ritmusból a játékosokat, de tekintetben meg szerintem óriási előny. Úgyhogy ha most csak azt nézzük, hogy, és itt ezért is mondtam az elején azt, hogy kicsit nekem határozottabban fellelhető mondjuk a gattuzói filozófia, mint amennyire mondjuk a Barcelonának, ez most azonosítható az, amit ők játszanak. tök jól nézett ki a Napoli, látszik, hogy mit akarnak játszani, látszik, hogy, hogy azt elég jól meg is tanulták a játékosok, és szeretik is ezt a rendszert, meg Gattuso mondjuk a motivációs szintet is elég magasan tartotta, akkor, amikor ez szükséges volt, de ebben nagyon belejátszhat, hogy a teljesítőképességük határához értek, vagy már lehet, hogy túl is lépték azt helyenként. Insigne, ha nem játszik, már pedig most ugye talán erre van nagyobb esély, mint ezután a sérülés után, az meg, én, ugye Benito azt mondta hétfőn, hogy szerinte nem érzi meg olyan nagyon a Napoli, szerintem meg igen, szerintem nagyon.
Menjünk akkor a másik olasz csapattal tovább, mert azért az a Juve-Lyon párharc is felettébb érdekesnek ígérkezik, vagy Lyon-Juve mérkőzés. Nem tudom, mennyire kell komolyan venni a Juve esetében azt, amit láttunk itt a bajnokság. Hát nem is mondanám azt, hogy utolsó szakaszában, de gyakorlatilag az újraindítás óta. Tehát, ha a Manchester City esetében ugye megkérdőjeleztem, hogy fel tud-e pörögni a korábbi szintjére, vagy a maximális szintjére ezen a mérkőzésen, akkor ez a Juve esetében még inkább szerintem egy felvetendő dolog, nem?
Hát a Juventusban nagyon sok a nyerő ember, vagy a nyerő típusú játékos szerintem. Tehát, hogy ott az, hogy a Juventusnak, amikor Allegri volt, még amikor Conte volt az edző, akkor is pedig azért az ő esetében ezt nehezen tudja hova tenni az ember. Akkor is voltak olyan meccsei, főleg amikor már bajnok lett, ilyet láttunk egy párszor az elmúlt években, amikor nem tudott maximálisan felpörögni. Ugye még amikor sokat foglalkoztam judóval, akkor mondták az olasz versenyzőkről, az olaszok maguk is egyébként, hogy nekik olyan, hogy mondjuk nem fontos meccs, hogy barátság olyan nem létezik. Tehát, hogy ha nincs versenyhelyzet, akkor ők képtelenek arra, hogy kihozzák magukból a legjobbat.
Beni mondta ezt nagyon sokszor már korábban, hogy láttál-e már olyan olasz csapatot, amelyik megnyert egy olyan mérkőzést, amit nem kellett nyernie.
De ez a Juventus ennek a tipikus példája. És itt Sarri, mondjuk ellentétben, hogyha már itt a Napoli kapcsán arról beszéltem, hogy ott a fáradtság az mekkora tényező lehet, itt Sarri azért viszonylag tudatosan pihentetett is a végén. Ami engem egyébként kimondottan meglepett, mert Ronaldónak ugye megvolt az esélye, hogy meglője a gólcsúcsot a szériában, meg utolérje Immobilét, és az utolsó meccsen kihagyta a keretből, amit nem tudom, hogy egyébként jó Cristiano hogyan fogadott.
Szerintem már az utóbbi években ezt akceptálta. Tehát amikor
egy ilyen helyzetben is? Amikor megvan az esélyed, hogy ő azért tudjuk, hogy nagyon imádja ezeket a csúcsokat üldözni.
Nekem most csak a 17-es tavaszi szezon jutott eszembe, amikor gyakorlatilag Zidane a bajnoki meccsekre egy teljesen más csapatot, egy B-csapatot küldött fel. 17 vagy 18? 17. A bajnokok ligájában meg a gála kezdőt. És ott rengetegszer kihagyta Ronaldót, aki addig egy percet nem hagyott ki. Ha valami isteni csoda folytán lehívták a pályáról, hát akkor meg őrjöngés volt. Én azt látom, hogy az utóbbi években lehet, hogy ő is elfogadta azt, hogy neki igen, regenerálódni kell, és lehet, hogy ebben is most már megmutatkozik az ő kőkemény, profi, megalázatos hozzáállása, de hát a nyerő típusok, játékosokról beszéltél, akkor nem nagyon kell tovább sorolni, tehát az ilyen meccsek, azok Cristiano Ronaldóra vannak kitalálva.
Meg azért azt is hozzá kell tenni ehhez a regeneráció dologhoz, hogy egy dolog, hogy erre a meccsre regenerálódnia kell, de innen kezdve ugye minél tovább megy egy csapat a bajnokok ligájában, annál inkább azért tényleg megint egy erőltetett menet, és még csak az sincsen benne, ami egy bajnoki hajrában benne tud esetleg lenni, találkoznak gyengébb ellenfelekkel, nem itt minden meccs kemény csapatok ellen, és kőkeményen abszolút tétre menően fog lezajlani. Tehát, hogyha akar valamit elérni Ronaldo bajnokok ligájában a Juventusszal, akkor erre muszáj.
És nagyon rossz helyzetből indulnak neki, ugye? Bár ugye hát,
tavaly... otthon, tehát... Jó, figyelj, itt szerintem azt érdemes leszögezni, és itt nem csak erről a párharcról beszélve, hanem egyáltalán erről a tornáról. Szerintem egy iszonyatosan érdekes kísérlet lesz, milyen az Európai Szuperliga, megtudjuk. Hogy
Klub Európa bajnokság.
Hát gyakorlatilag igen, és abból a szempontból is szerintem egy ilyen nagyon jó erőfelmérő lesz, hogy melyek azok a csapatok, melyek azok a játékosok, melyek azok a mondjuk erőléti stábok, amelyek fel tudják úgy készíteni viszonylag azért rövid időn belül úgy a feladatokra ezeket a csapatokat, ezeket a játékosokat, hogy oké, válogatott szinten ehhez lehet, hogy hozzá vannak szokva sokan, meg ilyet tapasztaltak, de mondjuk klub szinten ez teljesen precedens nélküli történet.
Figyelj, erre nagyon jó példa a Hetafe, tudom, a spanyol mániámmal most minek jövök megint, de ők ott voltak a negyedik, ötödik helyen a leállásnál, tehát simán elérhették volna a bajnokok ligát, és tudjuk, hogy az ő futballjuk, meg Bordalas elgondolása fizikai felkészítés tökéletességén alapszik. Na most ehhez képest ugye nem nagyon tudtuk az újrakezdésnél, hogy ez hogy sikerült, vagy mennyire sikerült nekik, és 11 meccsükből egyet nyertek meg. És a BL helyből lett egy 8. hely, tehát Európa Liga sincs meg.
Meg a további jutás sincs az Európa Ligában.
Igen.
Azóta már.
Ja, mert igen, mert azt... Az első negyed órát, ahogy néztem, eléggé megnyomták, de hát mondjuk...
Az első fél időben jobb volt szerintem a Hetafe konkrétan, de hát az eredmény nem ezt mutatta.
De a Jorge Molina kicsit eltotyogta a 11-es, azt sajnáltam, igen.
Hát nagyon hasonló egyébként, nyilván ez a történet az, amit ugye a Lációval emlegettünk folyamatosan. A Juventus nyilván más helyzet, viszont az meg egy nagyon érdekes kérdés, nyilván azért a Lyonon mi is kevésbé tartottuk rajta a figyelmünket.
Hát nehéz is lett volna, tehát ugye gyakorlatilag egy meccset játszottak.
Így van, azóta eltelt időszakban, amióta újraindult egyáltalán a nemzetközi labdarúgás. Nem mellettük tenném azért én se le itt semmilyen szinten. Oké, hogy megvan az előny az első meccsről.
Depay ugye felépült.
Igen, ami...
Az lehet, hogy az szerintem mindenképp erősítés. Én megkérdeztem Szabó Krisztofot, hogy most mi a helyzet ezzel a Lyonnal, kicsit hozzon képbe. Ő nagyjából hát egy ilyen 9-12 ezer karakterben leírta, amiből én 80-at tudok most visszaböfögni, hogy ugye nekik van egy erős középpálya, a Kakerével, a Brunoval, és Aouarral, és ugye felépült Depay, ott van Dembele is, szerintem egy gólt azért be lehet nyomni ennek a Juventusnak, pláne ha azt vesszük, hogy a Juventus mikor kapott ennyi gólt utoljára. Tehát, hogy...
Soha egy bajnoki címe alkalmával sem. Ha. Úgyhogy mármint, hogy itt ebben a 9-es sorozatban.
Na most az, hogy 4 hónap, vagy 4 vagy 5 hónap alatt játszottak egy meccset, ahol próbálták széttörni a PSG-t, de végülis így is kihozták egy 0-0-ra 120 perc alatt. Nem tudom, ez nekem picit megtippelhetetlen, pont azért, mert fogalmunk nincs, hogy Lyon hogy fog visszaérkezni. Azt nem hiszem egyébként, és majd a Párizsról is biztos beszélünk, hogy ennyi kihagyással jól fel lehet pörögni egy ilyen mini tornára.
Egyébként én beszéltem ezzel kapcsolatban erőléti edzőkkel, vagy erőléti szakemberekkel, és azért amellett, hogy ugye mindig azt halljuk, hogy persze olyan profi stábok dolgoznak ezeknél a kluboknál, hogy megoldják, de azt mindenki hozzátette, hogy azt, amit a mesterhelésen szerzel kondit, azt nem tudod szimulálni. Tehát azt egyszerűen nem tudod úgy megoldani, felkészülési meccsekkel sem, mert azoknak ugye teljesen más a pszichés terhelése. Tehát, hogyha nem eredményre játszol, hogyha nincs ott az a kényszer, akkor nyilván az is sokkal jobban fárasztja a testet. Tehát nem akarok itt ebben nagyon belemenni, de hát a fáradtságot azt annyira érzed, amennyire az agyad küldi a te tudatod felé, hogy mennyire érzed magad fáradtnak, tehát hogy mindig azt mondták, amikor mondjuk például én is futóversenyekre készültem, hogy az ember agya, amikor már azt érzi, hogy lépni nem tud, akkor még egy teljes maraton lefutására alkalmas lenne alapvetően, csak hát a pszichés jelek azok nem ezt mutatják, és ugyanez a helyzet szerintem itt ezzel kapcsolatban, hogyha nincsen meg mondjuk itt a közeli emlékek között sem a Lyonnak olyan szituáció, amilyenben most a Juventusszal kerül, majd mondjuk a 70. perc környékén, ahol tartanak a játékosok, akkor én azt hiszem, hogy ha persze ezt, hogyha mondjuk jó impulzusok érik őket, vezetnek, jól játszanak, akkor biztos, hogy nem jön elő, de hogyha mondjuk ehhez még társul valami rossz élmény, vagy valami olyan szituáció, amiben most vezet 2-3-0-ra a Juventus, csak mondjuk tegyük föl, akkor abból biztos, hogy nagyon sokkal nehezebben fognak tudni kikecmeregni. Mint hogyha egyébként lett volna meg lenne meccs rutinjuk most itt ebben az utóbbi időszakban.
Apró zárjegyzet, vagy lábjegyzet, hogyha már szóba került Szabó Krisztof, akivel kapcsolatban nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy mennyire érte a francia labdarúgáshoz, de az is kiderült, hogy az olasz filmgyártáshoz is van köze. Ajánlom mindenkinek az előző adásunk Facebook posztja alatti kommentjét, amiben kifejtette, hogy pontosan miben is mutatkozott meg Aurelio De Laurentiis munkássága a filmvilágban, de nekem a kedvenc részem az egészben az aláírása volt. Antonio Margheriti. És akkor térjük viszont vissza a francia csapatokra, mert ha Margheriti említette a Paris Saint-Germain-t, akkor folytassuk velük meg az Atalantával, amelyel kapcsolatban ugye már a múlt héten is említettük Iličić hiányát, ami biztos, hogy nagyon-nagyon sokat fog számítani. Vannak azért nagyon jó játékosai rajta kívül is az Atalantának, de ami szezont Iličić produkált az idén, azért az ő hiánya biztos, hogy nagyon sokat fog számítani.
Hát igen, ezen már szomorkodtunk hétfőn eleget. Leginkább azért fog hiányozni Iličić, meg ott érhető leginkább majd tetten a hiánya. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogyha lenne, vagy ott lett volna, és mondjuk tökéletes állapotban lett volna, akkor kezdő csapatnak a tagja. Ugye erről is már sokszor volt szó, hogy Gasperini imádja ezt, hogy maga mellé ültet olyan játékost, aki ilyen clutch player, hogy beállva mondjuk el tudja dönteni a meccset, vagy elvállalja a három pontost ugye, az utolsó dudaszó előtt. Iličić ilyen, és mondjuk nincsen túl sok olyan játékos az Atalantának, aki erre képes, és ezzel, hogy mondjuk ennyire rövidültek az opciói Gasperininek, abban az esetben, hogyha mondjuk a többiek nem feltétlenül hozzák azt a szintet, amit egyébként elvárunk az Atalantától, akkor kivettünk egy elég komoly lehetőséget az Atalantából, ami sajnálatos. Most azzal együtt is, hogy én azt mondom, és itt megint nagyjából abba az irányba terelném a kérdést, mint amit itt a Manchester City Real Madrid kapcsán mondtam, hogy a Paris Saint-Germain ezzel a típusú játékkal nem találkozik sehol.
Egészen
senkivel.
Franciaországban biztos.
És ez szerintem egy nagyon-nagyon komoly előny lehet az Atalantának.
Hány ezer karaktert kapták Krisztoftól a PSG-ről?
Nem kérdeztem, mert a PSG-vel kelek és fekszem. Tényleg arról nem kérdeztem. Az Atalanta részéről ott tudnám megfogni, hogy a Valencia ellen mit műveltek. Arról vannak a legélénkebb emlékeim. Bár ahhoz azért kellett egy Diakhabi, aki...
Öreg a második meccsen, az nagyon... Az a 10 perc, az
Csáhónál rosszabb védőt, top bajnokság, hát mondjuk még a Valencia top csapatnak, nem, 20 éve nem láttam.
Valami nem tudom, láttál-e mostanában Arsenal meccsen?
David Luizra gondolsz?
Jó, voltak nagyon jó pillanatait a szezon végén.
Szerintem kimondottan összeszedte magát. Aha. Hát Kolasinacot azt mint középső védő besorolhatjuk ebbe a kategóriába.
Kolasinacról azóta nem vagyok hajlandó beszélgetni, hogy Jesse Rodriguez karrierét összetörte, úgyhogy itt kérem kapcsoljuk ki. De szóval az biztos, hogy nem találkozik ilyen típusú csapattal, meg ilyen felfogású csapattal a Paris Saint-Germain. Ráadásul az Atalantánál, így, hogy biztosították a jövő évi BL szereplést is, ez már jutalomjáték.
Abszolút, így van.
És ez tudja leginkább felszabadítani az ilyen típusú játékosokat. A PSG-nél meg megint az van, hogy 4-5 hónapja nem játszanak. Most az, hogy Mbappé-t sikerül-e összedrótozni, vagy sem, az is óriási kérdés. Úgyhogy nyilván, ha most ezt FIFA-ban játszanánk le, akkor hát ha én lennék az Atalantával, és Ádi lenne az ellenfél a PSG-vel, akkor lenne esélye az Atalantán. De...
Nem sok, de lenne.
Szóval nyilván a PSG lenne papíron esélyesebb.
Hát minőségben nem lehet összehasonlítani ezt a két
összehasonlíthatatlan. Nem tudom, szerintem az egy izgalmas...
Azért az Atalanta mutatott szerintem annyit magából ebben a szezonban, hogy ha más nem, igen, összehasonlítani azért lehet. Oké, nyilvánvalóan más polcokról válogatott a Paris Saint-Germain, stb., de főleg csapatként azért az Atalanta. És vannak azért, ott Iličićen kívül is nagyon jó játékosai azért ennek a csapatnak.
Persze,
Papu Gomez.
Tehát, hogy igen, tehát, hogy az Atalanta legjobbját úgy hívják, hogy Papu Gomez, a PSG-t meg Mbappé-nak, tehát hogy itt azért szerintem...
Neymar nem lájkolja ezt.
Érez, hogyha jó, hát most akkor legyen Neymar. Az összehasonlítás is nehezen ül, tehát hogy most ez egyiknél Verratti van a középpályán, a másiknál meg Malinovski, szóval de anélkül, hogy
már akarnám... Malinovski csípem.
Én is, nagyon. Szintén. Szenzációs ballába van, meg egyébként abból a szempontból zseniális ez az Atalanta, hogy annyira sok dimenziós csapat, annyira sok helyről érkezhet a gól, a veszély, hogy arra tényleg szerintem nagyon nehéz felkészülni, még olyan csapatoknak is, akik egyébként játszanak az Atalantával rendszeresen Olaszországban, de azért azt látjuk, hogy ez nekik is viszonylag komoly fejfájást meg problémát okoz. Pláne mondom egy olyan csapatnak, amelyik marhára nincs ahhoz hozzászokva, hogy itt 40 méteren letámadják őket.
Hát beállnak mindig védekezni ellenük, gyanítom legalábbis, majd Krisztóf kijavít, ha nem így van, de tényleg ezt a letámadást nem tudom, hogy fogják.
De az egyébként egy nagyon jó meccsnek ígérkezik szerintem, tehát hogy az egy igazi nyenc falat lesz valamiért. Azt hiszem, hogy nem is lehet más.
biztosan.
Ilyen szempontból vannak félelmeim a Lipcse Atletico Madrid párosítással, hogy lesz-e jó meccs. Párhuzamot lehet vonni mindenképpen az Atalanta és a Lipcse között olyan szempontból, hogy a legjobb játékosát nélkülözni fogja a Lipcse, bár végül is most már ugye nem az ő játékos,
igen, Timo Werner. Nincs kit nélkülözni.
Úgyhogy a legjobb játékos, nem tudom, lehet, hogy Gulácsi Péter ott lesz a kapuban, úgyhogy
ez Vivi talán... Orbán talán a védelemben.
Bízunk benne. Igen, ez lehet, ez nagyon sokat számított a Lipcse szempontjából. Én azért náluk ott a tavasszal, ezt már sokszor elmondtam itt szerintem a podcastben is, hogy ott láttam egy komoly visszaesést. Tehát egyértelmű a visszaesés, hiszen pontszámban is, pozícióban, meg aztán végképp a bajnokságban, ahol célba értek, ahhoz képest ugye a győzi elsők voltak. Nagyon nem így nézett ki a tavasz, de ott azért egy picit szerintem megbomlott egy összhang az öltözön belül azzal a néhány játékos vásárlással, játékos eladással, kölcsönadással, amit eszközöltek itt a téli szünetben a lipcseiek. És akkor most még kiveszük tényleg azt a játékost is, akinek a neve egyet jelentett a Lipcsének a sikereivel az utóbbi években. Szerintem azért ez biztos, hogy megvisel egy csapatot, de valahol fel is szabadíthat. Melyikre mernétek inkább szavazni?
Hát ha nem haragszol, én inkább az Atletico oldaláról fognám meg ezt a,
sőt,
ezt a meccset. Na, ott nagyon jót tett a leállás. Tehát azt mindenki tudta, hogy ez egy átmeneti idény az Atletinél. Az egész tengely gyakorlatilag távozott, középről elment mindenki, Rodri, Griezmann, Godin. Még ha Oblakot is kivették volna, akkor szerintem Simeone hazasétál. És hát nyilván João Félixnek a beépítése egyáltalán nem úgy tűnik, hogy sikerült. Nem tudjuk, hogy mennyire kompatibilis, vagy lehet, hogy tudjuk, hogy mennyire nem kompatibilis az Atleti játékával. Az ő stílusa egyáltalán nem tudta gólt lőni a bajnokság első szakaszában. Tehát 22 forduló után járt 22 lőtt gólnál az Atletico.
Nem, csak ugye az Atletinek ugye a nagyon nagy fegyvere az volt, hogy akár egy-egy gól is elég volt nekik általában egy győzelemhez, és ez se feltétlenül volt meg ugye nagyon sokáig a játékokban, hogy a kapott gól nélküli meccseket behúzogassák legalább.
Igen, de ezért mondom, hogy jót tett nekik a, uh-huh, a leállás. Ráadásul az a változtatás, amit nem nagyon vártak Simeonétól, pont a gólinség miatt, hogy Marcos Llorentéből csinált gyakorlatilag egy visszavont éket, és a Liverpool elleni meccs... Jó, hát ott a Liverpool, ha nem tudom, hogy nem sikerült 3-0-val befejezni a 90 percet, mindegy, maguknak köszönhették, hogy végül visszajött a párharcba az Atletico, de ott is, hogy az 50-60. Perc körül lejött Diego Costa beállt helyére, Marcos Llorente, és elképesztő veszélyt jelent kapu előtt, és nagyon jól köti össze a középpályás sort mondjuk Moratával. Én azt látom, hogy ez egy olyan változtatás volt, ami gyakorlatilag kihozta az Atletico-ból, vagy kihozta a gödörből az Atletico-t.
Aztán, hogy kihozta belőlük az állatot.
Na, hát azt már nem tudom, hogy hova.
Az már kint van egy ideje.
Egy pár éve, igen. Úgyhogy látva azt, hogy az újrakezdés óta milyen formát mutatnak, én az Atletico-ra tennék nagyobb összeget, és nem tudom, nekem van egy olyan furcsa érzésem, hogy akár döntőig is menetelhetnek.
Ez az ágon, miért ne?
Sőt. Egészen simán. És
kikaphatnak megint a Real Madridtól.
Hát, ha ők oda jutnának. Jó, majd Zidane, igen. Szóval senki nem várt tőlük ennél többet. Harmadik hely, BL-ben valószínűleg negyed döntő, elődöntő.
Igen, de ugyanaz, amit mondtál az Atalantával kapcsolatban, a Lipcsőnek is ez egy jutalomjáték. Tehát, hogy ott is veszíteni való nélkül gyakorlatilag hasonló.
Csak talán a Lipcsővel kapcsolatban meg nyilvánvalóan egyrészt ugye említettem itt a változásokat a csapat körül, és akkor, ha még hozzáveszik azt is, hogy egy hónapja nem játszottak tétmérkőzést ők sem, be ezek az Atletico meg nagyjából ugye tényleg formába lendülve váratja majd, talán éppen annyira rápihenve ezt a párharcot, amennyire erre rá kellett, hogy szóval így hirtelennyiben nem sok olyan dolgot látok, ami úgy pozitívumként a Lipcse mellett szólna az előtt a meccs előtt.
Hát a felépülők, meg mondjuk a Tottenham elleni meccsekből meríthetnek erőt, szerintem. Nyilván Werner nagyon fog hiányozni. Mondom, én azt gondolom, hogy az Atletico ezt meg fogja oldani, már csak talán rutinból is, és lehetséges tényleg az, hogy most senki nem várja tőlük a nagy kiugrást, amikor már másodjára játszottak BL döntőt, akkor már mindenki mondogatta, hát igen, ez az Atletico, ez fel van építve, ez teljesen egyértelmű, hogy játszhatnak még egy bajnokok ligája döntőt a Real Madriddal. Most ezt senki nem mondta róluk szezon elején, aztán lehet, hogy valami furcsaságok, vagy véletlen egybeesések köszönhetően Nem tudom, nekem picit titkos esélyesként most ott van az Atleti ezen a mint tornán.
Amikor beszélgettünk, ugye aznap este játsszák még le a Sevilla Roma találkozót, bízom benne, hogy mire ez megtörténik, azért kint lesz már az adás, és legalább bele tudtok hallgatni egy picit. Azt is elmondhatjuk szerintem, hogy azért a hátralévő meccsek közül ez az, ami igazán érdekelheti, azt hiszem a legtöbb hallgatónkat, meg minket is. Ezzel kapcsolatban sem mernék olyan nagyon komoly találgatásokba menni, bár az kétségtelen, hogy a Rómának se volt különösebben meggyőző a tavasza, a Sevilla azért ebből a szempontból egy fokkal jobban fejezte be a bajnokságot, nem?
Mondod a Rómát, vagy mondjam én a Sevillát?
Mondja nyugodtan a Sevillát. Annyi, hogy én a Rómával nem teljesen értek egyet. Az újraindulás után nem nézett ki annyira jól a Róma, de a befejezésnél azt hiszem, hogy az egyik legjobb formában lévő csapatként beszélhettünk róla.
Oké. Okay.
A Sevillára nem?
De. A Sevilla tulajdonképpen a sevillai hagyományokhoz képest sokkal defenzívebb, óvatosabb és ezáltal szervezettebb focit is játszik. Tavaly, szerintem pont egy éve voltam itt, azóta rám sem emeltétek a telefon, de semmi gond.
Hetente találkozunk.
És emelted a telefont?
A telefont ugye? Is emeltem egyébként egy párszor.
Jó, oké. Tényleg így. Szóval, hogy azon tanakodtunk, hogy mi lesz Lopetegivel, hogy ez az utolsó dobása-e. És,
tök jó edző.
Hát persze, halál jó edző. És nagyon jól kihozta ebből a csapatból, amelyik gyakorlatilag teljesen kicserélődött, hány, nem tudom, 14 vagy 15 érkező jött, de még télen is volt, ugye a Javier Hernándezzel.
De akkor királya, mint a Moncsi, ez elvárható.
Zsenit akartam mondani a király helyett?
Nem.
Oké. Hát figyelj, bevált abszolút. Ha most abba belegondolsz, hogy 35-40 millió euróért megszerezte Diego Carlost és Kundét, akit szerintem egy-két éven belül top-top csapatok fognak elvinni, és ahogy védekezett ez a Sevilla, az több, mint biztató.
Mennyire hülye név ez a Kunde, ez mindig, amikor hallom közvetítésben, akkor röhögés kerülget már, bocsánat, hogy ilyen
rasszista,
szakmai...
Rasszista.
Nem, de hát ez... Miért, fekete?
Nem.
Ezt nem is tudtam, csak a
ja,
nevét hallott.
Csak a nevét.
Nem nézi a közvetítéseket, csak hallgatja.
Igen. Fülhallgató.
Szóval nagyon drukkolok a Sevillának, fogalmam nincs, mi van a Rómával, bár ma azt olvastam, hogy megvan a tulajdonosváltás. Na Tibor, mennyire vagy a...
Hát, hogy ugye itt arról van szó, hogy egy másik amerikai csoport fogja valószínűleg megvenni a Rómát. Az előzőnél, ami fő problémaként hoztak föl, hogy őket leginkább csak itt az ingatlan ügylet érdekelte volna, ami itt az új stadion építésével kapcsolatban felmerült, hogy Rómának melyik részén épülhet föl az a komplexum, hogyan, és milyen módon. Ez miután megrekedt, meg talán nem biztos, hogy kútba esett persze, de mondjuk ez gyakorlatilag ilyen 4 éve tartó ígérgetés, cunami az, ami ezzel kapcsolatban zajlik Rómában, a városvezetés meg a csoport között. Valószínűleg eljött az a pillanat, amikor ez az amerikai eredeti befektető csoport az megunta ezt, és azt mondta, hogy ezen túlad, hogy kúrens áru a Róma szerintem az arra jó bizonyíték, hogy viszonylag hamar jelentkeztek vevőjelöltek, és olyanok, akik ebbe szívesen belefektetnének ebbe a projektbe, még ennek ellenére is, hogy nem biztos, hogy mondjuk gazdasági szempontból egy túl egyszerű klíma az, ami az olasz fővárosban várja őket. Amennyire lehet tudni, ugye egy ilyen 600 millió dolláros ügylet keretében történik meg ez a tulajdonosváltás, hát innentől kezdve meg aztán mindenki meg minden helyzetben, sötétben tapogatózunk, mert nem tudjuk. Vagy legalábbis én nem tudom, hogy ez pontosan milyen szándékkal zajlik ez a váltás. Minden esetre én szerintem, ugye ezt pont itt beszéltük a Szériá értékelés kapcsán, szerintem a Róma nem mutatott rosszul Fonszékával ebben a szezonban. Szerintem tökös meg jó döntés volt teljesen kívülről hozni valaki újat, akinek azért megadták a bizalmat, tehát lehetett persze olvasni a sajtóban, szezon közben híreket, hogy inog a széke, de szerintem valójában ez sosem volt így. Érdekes, nagyon jó meccs, mert szerintem a legtöbben, hogyha hallgatják, akkor ez már megy, vagy nagyon jó meccs volt.
Nagyon jó meccs lesz, amit láthatok majd élőben a Sport TV-ben ma este. Úgyhogy mi is lassan igyekszünk befelé, hogy elérjük a meccset, és láthassuk még, és fel tudjuk még tölteni időben a podcastet, hogy ti is meg tudjátok hallgatni előtte. Úgyhogy ezzel nagyjából szerintem le is zárnánk a mostani beszélgetésünket. Azt megígérhetjük, hogy ezekre fogunk még reflektálni a jövő héten. Mit felejtettem el? Tudom, mit felejtettem
Nyereményjáték kérdésünket?
De azt a legelején kellett volna, most már ez a...
Nem, hát végén is lehet, hogy ne legyen mindig ugyanott.
Egyébként ez is igaz, így van teljes mértékben.
Ebből mi lesz, te jó Isten?
Ennél természetesebben biztos, hogy nem adhatnánk elő.
Most fogunk itt felaprítani téged, mert minden nagyon, vendégünkkel nagyon, ezt csináljuk, és utána elássuk, hogy föloldjuk savban.
Jó lesz. Alig várom.
Erre hogy kötök szerinted?
Hogyha esetleg ilyet szeretnétek csinálni, arra is megvan a megfelelő szoba.
Nem tudom, hogy hozzátok a megképp.hu-nál kínzó kamráknak a létrehozását is vállalják-e, bár az...
De hogyha valaki kínzó kamrát szeretne menképként, akkor látogasson el a menképp.hu oldalra.
Oké. Okay. Latex buslakodó eladó, Haraszti Ádám mondja az irányát.
Nincs olyan, amit ne tudnának megvalósítani.
Az biztos, hogy amikor Lacival beszélgettünk arról, hogy szeretne hirdetni nálunk a podcastben, akkor azt mondta, hogy nem bánná, hogyha nem sablon szövegek mennének le, és eredeti dolgokat.
Ez megvan, ez sikerült.
Szerintem ezt végül is teljes mértékben megvalósítottuk. Az egészen biztos, hogy akik hallgattak minket az utóbbi hetekben, régen hallották Tibit már ennyire őszintén nevetni, de hallhatták már
ugye... Főleg a saját poénomon, imádom.
Végre egy.
Egyszer nekem is sikerült az évben.
De azt már hallhattátok, hogy Menképp.hu támogat minket most már az utóbbi hetekben, és azt is sokszor elmondtuk, hogy mivel foglalkoznak alapvetően, ugye, hát azt mondtuk, hogy egy férfi barlang ugye a fő profil, ebből származik ugye a Menképp név, meg a Menképp kifejezés, de ugye tényleg bármilyen tematikus szobát nagyon szívesen megvalósítanak, és hogyha esetleg ennyire elvetemült ötletetek van, azzal is meg lehet őket keresni, nem biztos. Bár Laci azt mondta, hogy tényleg nem ismernek lehetetlent, ugye meséltük itt az afrikai maszkos történeteket, úgyhogy
Ennél nagyobb reklámot Tuti nem sikerült volna csinálni.
Mi van az így gyártam anyátokkal? Vietnámi szégyenkerék? Vagy
mi az nincs meg. Na, a sorozat megvan, csak ez.
Igen, és egyébként, hogyha árajánlatot akartok kérni, akkor hivatkozzatok a teljes terjedelemre, mert az mindenkinek jó.
Mert hogy még kedvezményt is kaptok
belőle. Meg nektek is, mert kedvezményt is kaptok rá.
Hát bízunk benne, hogy még a jövő héten is lesz hirdetés, és Lacinak nem feküdte meg a gyomrát. Minden esetre abban is bízunk, hogy jövő héten is velünk tartotok. Mára köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.